Milyen a véleményszabadság Németországban, és milyen képet mutat a német média Magyarországról? Erről tartott előadást március elején az MCC Magyar-Német Intézet meghívására Roland Schatz újságíró, nemzetközileg elismert médiaelemző, a Németországban nagy renoméval rendelkező Freiheits Index kiadója. Ez a Szabadságindex közvélemény kutatáson alapuló éves felmérés arról, mennyire merik nyilvánosan elmondani a véleményüket a németek. Mennyire érzik úgy, hogy a média több oldalúan tájékoztatja őket és tematizálja az őket leginkább foglalkoztató témákat. Az eredmény évről évre romló tendenciát mutat, mondja Roland Schatz. Vele beszélgetünk műsorunk második felében. Előbb azonban Szejfó Omárt, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjét kérdezzük arról, meddig tarthat ki az iráni rendszer, milyen újabb ütőkártyák vannak még a tarsójában, lezárul-e hamarosan, vagy inkább tovább gyűrűzik és mélyül ez az újabb közel-keleti háború, amely immár közel 3 hete tart. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Posgai Nóra vagyok. Szeretettel köszöntöm a vonalban Szejfó Omárt. Meddig tarthat ki az iráni rendszer? Milyen újabb ütőkártyák vannak még a tarsójában?
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Az iráni rendszer még meglehetősen sokáig kibírhatja, hiszen a levegőből nem lehet rendszert váltani. Ezt az elmúlt hetek bebizonyították, és Irán, pontosabban az iráni rezsim a városokban, a különböző településeken tartja a frontot meglehetősen keménykézzel. Az iráni forradalmi gárda maga 190 ezer fegyveresével, a Basij, amelynek ugyebár likvidálták éppen a napokban a vezetőjét, de továbbra is 600 ezer fővel aktív az utcákon. Ők alapvetően kordában tartják a társadalmat, és elejét veszik mindenféle törekvésnek, ami a rezsim megváltoztatására irányulhatna. Emellett persze az iráni rezsim próbálja eszkalálni a konfliktust, különböző környező országokat támad, ettől remélve azt, hogy majd az Egyesült Államokra ezek az arab országok nyomást gyakorolnak, hogy fejezze be a konfliktust.
Nyugatról az iráni nép lázadását várták, maga Donald Trump is ezt a forgatókönyvet preferálta volna, hogy majd az irániak forradalmat csinálnak, rendszerváltást csinálnak, elzavarják a vezetést. Ez nem volt reális elképzelés. Miért?
Az irániak december végén kezdtek egy tüntetés sorozatot, amelynek alapvetően gazdasági okai voltak, de voltak a tüntetők között olyanok nagy számban, akik rezsimváltást követeltek. Erre válaszul a már említett forradalmi gárda, illetve a Basij minimális becslések szerint 5000, maximális becslések szerint 40 ezer emberrel végeztek, és számos embert letartóztattak. Mióta konkrétan ez a háború megkezdődött az Egyesült Államok és Izrael, illetve Irán között, azóta 500 ember tartóztattak le kémkedés vágyával az iráni hatóságok. Ilyen körülmények között teljesen érthető az, hogyha az iráni emberek nem szeretnék aktiválni magukat, még akkor sem, hogyha egyébként nem szimpatizálnak ezzel a rendszerrel. De azt se felejtsük el, hogy a nyugatias ellenzéknek mindig sokkal jobban hallatszik a hangja a nyugaton, a nyugati médiákban, mint amennyit egyébként előrevetítene a valós társadalmi és politikai súlya. Így van ez most Iránban is. Tehát alapvetően mi halljuk a nyugatias iráni ellenzéknek a hangját, de nem halljuk azokét a 10 milliókét, akik a konzervatív Iránt képviselik, akik alapvetően támogatják a jelenlegi rezsimet.
Akik támogatják, azok a vidéki lakosság? Tehát van egy városi vidéki ellentét Iránban esetleg, vagy egy tanulatlanabb szociológiai megosztottság?
Nehéz általánosítani, hiszen az elmúlt évtizedekben jelentős társadalmi mozgás történt, és vidékről is áramlottak nagyvárosokba, Teheránba is emberek, tehát Teheránon belül is van azért egy nagyon erős bázisa a jelenlegi rezsimnek, természetesen kerületekre le lehet osztani, hogy hol, kinek a támogatói vannak nagyobb számban, pontosabban, hogy hol vannak inkább a rezsim ellenzői nagyobb számban, és hol vannak a rezsim támogatói nagyobb számban. Természetesen a vidék-város ellentét jelen van. Ugyanakkor nehéz nagyon konkrét vonalakat vonni. Tudjuk azt, hogy Irán lakosságának hozzávetőleg 60% a perzsa, van számos kisebbség, azerék, belucsok, lúrok, arabok, kurdok, ezek a kisebbségek sem egységesek. Tehát például az azeriek nagyon jól vannak integrálódva a gazdasági és a politikai elitbe, az elhunyt legfőbb vallási vezető is alapvetően részlegesen azeri származású, a kurdok is, akiktől az Egyesült Államok némi partnerséget remélne, és szárazföldi erőként szeretné őket használni. Ők is alapvetően megosztottak és eltérő víziókat táplálnak, tehát meglehetősen megosztottak a kisebbségek is, és egyelőre nem látszanak éles repedések.
Ahogy ön is említette, ez a konfliktus gyorsan regionális feszültséggé nőtt, több közel-keleti ország is érintett, támadás érte Szaúd-Arábiát, Katart, ománi tankerhajót lőttek az irániak. Milyen szerepe, esetleg milyen feladata van most a környező arab országoknak?
Az Egyesült Államoknak hozzávetőleg 40 ezer katonája állomásozik a közel-keleten, és ezek arab országokban vannak jellemzően. Ezek az országok valamennyien kaptak most találatot Irán részéről, de nem csak az amerikai támaszpontok, hanem civil és energetikai infrastruktúrális egységek is, amivel Teherán egyértelműen azt szeretné üzenni, hogy nem olcsó őt megtámadni, és ezáltal nyomást is szeretne gyakorolni ezen közel-keleti arab országokra, hogy ők is gyakoroljanak nyomást az Egyesült Államokra a támadások felhagyása, megszüntetése érdekében. Meglepő módon a találatoknak több mint felét az Egyesült Arab Emírségek kapta, amely megint csak otthont ad amerikai támaszpontnak, emellett aláírta Izraellel az Ábrahám egyezményeket, a zsidó állammal élénk gazdasági kapcsolatot ápol, és amely egyébként a leginkább bekötött az egész nemzetközi globális pénzpiacra és gazdasági életbe. Az Egyesült Arab Emírségek csak úgy, mint a többi arab ország eddig tartózkodott a választól, igyekeznek kivárni, hogy véget érjen ez a konfliktus, nem szeretnének nyílt konfrontációt kezdeni Iránnal, hiszen tisztában vannak azzal, hogyha az Egyesült Államok végez is a dolgával, és hazamegy, ők ott maradnak, és együtt kell élniük Iránnal, amely ugyebár egy, mondhatjuk így, megvadult állapotban fog kerülni, ahol a rezsim egzisztenciális fenyegetést érzi, azt, amit éppen átél. És éppen ezért az arab országok próbálnak inkább lehetőleg csak védekezni.
Meddig tarthat ez az újabb háború? Újabb szereplők belépnek-e esetleg? Ugye Donald Trump nyomást gyakorol az európai országokra is, Franciaországra és az Egyesült Királyságra, hogy segítsen, vegye át tőle ezt a szerepet. Tehát ön mit gondol, hogy mi várható? Tovább eszkalálódik-e, vagy várható hamarosan a lezárása?
Az európai országok láthatóan vonakodnak attól, hogy belépjenek ebbe a konfliktusba. Persze a britek felajánlották a bázisaiknak a használatát az amerikaiaknak, de közvetlen beavatkozás nem látszik. Természetesen itt érkeznek különböző felajánlások európai részről, például Franciaország részéről, Szaúd-Arábia irányába, ahol gyakorlatilag védelmet kínálnának a szaúdi infrastruktúrális létesítményeknek. Ugyanakkor hát Donald Trump felhívást intézett számos országhoz, itt például Kína irányába is, hogy segítsenek garantálni a Hormuzi szoroson áthaladó szállítmányoknak a biztonságát. Más országok úgy tűnik, hogy nem igazán sietnek eleget tenni ennek a kérésnek, és látható az, hogy Donald Trumpnak a célja is, mintha változnának. Az amerikai elnök kezdetektől homályosan, pontosabban kétértelműen fogalmaz a háború céljait illetően. Beszélt rezsimváltásról, beszélt Irán nukleáris és rakétakapacitásának az elpusztításáról, ezeket gyakran váltogatta, tehát nem lehet tudni igazából, hogy az amerikai elnök mit szeretne. Ami az elmúlt napokban, vagy hozzávetőleg egy hétben látszik, hogy immár elsődleges cél a Hormuzi szoros átjárhatóságának a biztosítása lett, hiszen mégiscsak itt halad át a világ tengeren szállított olajának az ötöde, emellett jelentős az egyéb áruforgalom is, és már 100 dollár fölött van az olaj hordónkénti világpiaci ára. Ami nem feltétlenül jó azon amerikaiaknak, akik meg szeretnék tankolni az autóikat a kutakon, és nem feltétlenül jó Donald Trumpnak sem, aki ugyebár már a novemberi félidős választásokra készül.
És mit gondol Szejfó már, hogy mikor, rövid távon vagy hosszú távon lesz vége ennek a háborúnak?
Az Egyesült Államok csak úgy, mint Izrael hetekről beszél, a már említett amerikai félidős választások miatt alig ha valószínű az elhúzódása ennek a konfliktusnak. Donald Trump gyakorlatilag bármikor győzelmet hirdethet, hiszen ezt már egyébként megtette számos alkalommal korábban. Már több alkalommal jelezte, hogy végső soron elérték a céljukat. Nem látszik egyelőre még ennek a konfliktusnak a vége. Az biztos, hogy hetekről beszélhetünk, nem elhúzódó hónapokról. Láthatóan az amerikaiak és az izraeliek nem szeretnének szárazföldi műveletekbe bonyolódni. Irán részéről egyértelmű szintén az, hogy fárasztja az iráni rezsimet az a jelenlegi konfliktus. Ők is lezárnák a háborút, de addig ők sem tehetik meg, hogy ne lőjék a környező országokat, hogy valamilyen módon ne próbálják az érdeküket érvényesíteni, amíg az amerikaiak és az izraeliek folytatják a harcot.
Szejfo Omárt, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjét hallották.
Mi a Freiheit Index? Mióta készítik, milyen módszerrel dolgozik, és mit mér fel?
The Freedom Index was developed directly at the beginning of the COVID crisis.
A Szabadság Indexet közvetlenül a COVID válság elején fejlesztettük ki, mert az volt a benyomásom, hogy az emberek többé már nem jutnak olyan minőségű információhoz, ami alapján önálló, független véleményt tudnának kialakítani. Úgy láttuk, a média már nem mutatott alternatívákat, nem jelentek meg a különböző nézőpontok, hanem gyakorlatilag csak egyféle álláspont szerepelt. Ha pedig csak egyetlen szemponttal találkozunk, akkor nem lesz kellően megalapozott lehetőségünk saját döntést hozni. Ez csökkenti a szabadságunkat. Ezért mi azt csináltuk, hogy egyrészt megvizsgáltuk az információ minőségét, vagyis hogy mennyire sokszínű a médiában, a televízióban, a nyomtatott sajtóban, rádióban megjelenő tartalom. Emellett rendszeres közvéleménykutatásokat végeztünk. Megkérdeztük az embereket, hogyan érzik magukat? Mit gondolnak, megfelelően tájékozottak? A felmérés eredménye az volt, hogy egyre több német véli úgy, a számára fontos kérdésekkel a média nem foglalkozik. Ennek nyomán pedig az emberekben kialakul egy olyan érzés, hogy bár fontos a szabadság, de azért óvatos vagyok, és meggondolom, hogy kimondjam-e, amit igazából gondolok. Hiszen nem tudom, nem lesz-e belőle gond a munkahelyemen, vagy akár a családi életemben.
Because I don't know whether it might cause problems for me in my job, but as well in my family life.
What are the topics? Melyek azok a témák, amiket a leginkább kerülnek a német médiában?
Mindenek előtt azok, amelyek politikai értelemben a liberális demokraták, az FDP nézőpontját, vagy a keresztény demokrata párt értékeit tükröznék. Ezek gyakorlatilag nem léteznek, vagy alig láthatók. Amit a fősodrú médiában, különösen a közvéleményformáló közszolgálati rádióban, televízióban látni lehet, az elsősorban a zöldek, a szociáldemokraták és a kommunisták álláspontját tükrözi. Ha pedig az idő 80%-ában csak ezt hallod, míg a másféle gondolkodás csak 5-10%-ban jelenik meg, akkor elkezd kialakulni a magányérzés. És egyre fogy az optimizmus, hogy valaki esetleg odafigyel a másféle véleményünkre. Ez nagyon jól és elég riasztóan megmutatkozik például abban, ahogyan a németek Argentínáról értesülnek. Argentínára csak akkor kezdett figyelni a német média, amikor azt remélték, hogy Javier Milei elnök el fogja veszíteni a választást. Hirtelen lettek tudósítások. Azt mondták, választások lesznek, de Milei majd jól kikap, mert milyen sok kárt okozott az argentin népnek, stb. Aztán eljött a választás napja, és mindannyian láthattuk, hogy ezek az állítólag szegény argentinok mégiscsak Milleyre szavaztak. Talán azért, mert valójában nem is olyan szegények. Ők ugyanis úgy fogták fel a helyzetet, mint amikor az ember beteg. Bizonyos gyógyszereket le kell nyelni. Ez nem kellemes, de muszáj. És követték Milleyt, mert látták, hogy amit megpróbált és amit elkezdett, annak már is vannak jó hatásai. Viszont a német közvélemény ezekről a jó hatásokról semmit sem hallott a német médiából. És most, hogy itt vagyok Magyarországon, rengeteg érdekes dolgot hallok és tanulok, amiről eddig nem tudtam. Sok problémánk megoldódna Németországban, ha mi is bevezetnénk néhány olyan dolgot, ami Magyarországon természetesnek számít. Csak az a baj, hogy mi németek túl magabiztosak vagyunk. A német ember nehezen ismer el bármit, ami külföldön van, mert neki minden úgy jó, ahogy Németországban van. És ha megnézzük, hogyan számol be a német közszolgálati televízió a külföldi országokról, szinte mindig negatívan. Így aztán miért is érdeklődne bárki a külvilág iránt, ha minden, amit külföldről lát, az rossz? Ráadásul ez is legfeljebb, ha 20 országra korlátozódik. A világ többi része gyakorlatilag láthatatlan.
De a német emberek még mindig bíznak a fősodrú médiában, a közszolgálati csatornákban?
Nem, már nem. Nemrég volt nálunk egy nagyon fontos és sikeres bírósági ügy Lipcsében, a Szövetségi Közigazgatási Bíróságon. Ez a hivatalos intézmények legfelsőbb bírósága. A bíróság most először kimondta, hogy a közszolgálati televízió támogató törvény alkotmányellenes, mert elfelejtették belefoglalni az állampolgárok jogait. Elvileg mi, az állampolgárok vagyunk az ország szuverénje, vagyis a hatalom forrása. Ehhez képest ebben a közszolgálati tévéről szóló törvényben az egyetlen dolog, ami rögzítve van, az az, hogy fizetnünk kell. De arról egy szó sincs leírva, hogy mit kapunk ezért cserébe. Az embereket ez egyre jobban dühíti. Sokakat felháborít, hogy duplán kell fizetni. Ha van egy házam, és emellett még van mondjuk egy nyaralóm is a hegyekben, ahová pihenni járok, akkor azért is külön ki kell fizetnem a tévédíjat, pedig nyilvánvalóan nem tudom duplán nézni a tévét. Ezen kívül Németországban még az a faramuci helyzet is fennáll, hogy a német politika ráadásul a 3,9 millió vállalkozást is fizetésre kényszeríti. Ha például valakinek szállodája van, minden egyes szobában fizetnie kell a tévé után. Igen ám csak, hogy ezt a díjat egyszer már minden egyes német állampolgárral is megfizettették. Ez az egész egyfajta állam az államban helyzetet teremtett a közmédia számára. Úgy viselkednek, mintha a törvény fölött állnának. Nap mint nap megszeghetik a szabályokat, látszólag minden következmény nélkül. Legalábbis ők ezt hiszik. Azért érkeznek bíztató jelek a közszolgálati intézmények vezetői felől, mintha már nem csak beszélnének a reformokról, hanem végre is akarnák hajtani őket. De majd meglátjuk.
Is there any alternative media? Van-e alternatív hangú tartalmú média Németországban? Franciaországban például a magántőkéből alapított CNews hírtelevízió 2-3 év alatt az ország vezető, legnézettebb csatornája lett, mert szembe megy a teljesen balra tolódott közszolgálati médiumokkal. Többféle véleménynek ad teret, bemutatja a valóságot, amit az emberek naponta tapasztalnak. Németországban létezik ilyesmi?
Magántelevíziók a 80-as évek óta léteznek Németországban. Például az RTL, a Sat.1, a ProSieben és mások. Ezek inkább baloldali irányultságúak, mert Németországban általában, aki újságíró szeretne lenni, elég nagy valószínűséggel baloldali zöld nézeteket vall. Ugyanakkor ott van a nyomtatott sajtó, például a FAZ, a Süddeutsche Zeitung vagy a Handelsblatt, amelyek viszont nem igazán baloldaliak. és mostanában sok új médium is felbukkan. Például van egy régi osztálytársam, akivel 55 éve jártunk együtt iskolába, és neki most van egy saját podcastje a YouTube-on, ahol minden héten valamilyen tudományos témával foglalkozik. Olykor engem is meghív, hogy az újságírásról, különösen a német közszolgálati médiáról beszélgessünk. És nem fogja elhinni, néha 1 millió ember nézi, ahogy vén emberek tudományról beszélgetnek másfél órán keresztül. Viszont, ha elmennék egy tévécsatornához, akár közszolgálatihoz, akár kereskedelmihez, azzal, hogy mi lenne, ha két tudós beszélgetne a tévében, azt válaszolnák, nézze jó ember, menjen szépen haza, erre egy perc műsoridőt sem adunk. Én viszont erre azt felelem, amikor Christian Rieck YouTube csatornáján beszélek, azt rendszeresen 1 millióan követik. Beszélhetek vele a Szabadságindexről és sok minden másról. Szóval, a YouTube valóban nagy változást jelent, és óriási lehetőségeket kínál. Ezt egyre több jó újságíró is észreveszi, és látják, hogy itt bizony van egy piac, és most próbálják megtalálni benne a saját helyüket. Látszik például a Welt TV esetében is, ez a Die Welt című újság televíziós csatornája az Axel Springer média csoportnál, hogy most próbálják kialakítani a saját pozíciójukat. Szerintem azonban elkövetik ugyanazt a hibát, amiért korábban az ARD-t és a ZDF-et bíráltuk. Ezeket a közszolgálati csatornákat sokan azért kritizálják, mert túlnyomóan baloldali, zöld vagy progresszív nézőpontot jelenítenek meg, vagyis lényegében csak egy politikai oldalt mutatnak. A gond csak az, hogy a Welt TV most beleesik ugyanebbe a hibába, ők is egyoldalúvá válnak, csak éppen az ellenkező politikai oldal javára, és ezzel belesétálunk abba a csapdába, ami az Egyesült Államokban már kialakult, hogy megszűnik a valódi újságírás, és helyette vélemény alapú média jön létre. Mindegy, hogy Fox vagy ABC, valójában nincs nagy különbség. Az egyik a demokratákat szolgálja ki, a másik a republikánusokat. Ennek azonban semmi köze az újságíráshoz. Az újságírásnak az lenne a lényege, hogy mindkét oldalt bemutassuk, sőt, a fontos kérdésekben gyakran még több oldal is van.
Önök valamiféleképpen megmérték a németek bátorságát is. Mernek véleményt mondani a németek? És hogyan változott ez az elmúlt 30 évben?
Germans were very confident to express their opinion when the wall came down and Germany became unified.
Amikor leomlott a berlini fal, és Németország újra egyesült, a németek nagyon magabiztosan kifejezték a véleményüket. Arra a kérdésre, hogy biztonságban érzi-e magát, ha kimondja a véleményét, 1990-ben a németek 84%-a válaszolta, hogy igen, persze. Elégedettek vagyunk, és van elképzelésünk, hogyan lehetne tovább fejlődni. Mindössze 14%-uk mondta azt, óvatosak vagyunk azzal, hogy mit mondunk nyilvánosan, vagy akár baráti körben. Mára ez teljesen megváltozott. Ma már 57% nyilatkozik úgy, hogy óvatos. Vagyis ma már a többség tartozik abba a csoportba, amelyik inkább nem mondja ki nyíltan, amit gondol. Ez a legnagyobb katasztrófa, különösen egy olyan országban, amely Luther Márton örökségével büszkélkedhet. De ugyanígy katasztrófa lenne Magyarországon, vagy bármely más országban is, hiszen a demokráciának szüksége van a véleménycserék friss levegőjére. Én alapvetően optimista vagyok. Most sok olyan kezdeményezést látni, amely éppen ezt próbálja helyreállítani. És lehet, hogy a közszolgálati televíziót még mindig irányító baloldali szereplők azt hiszik, hogy ez így örökké fennmaradhat, ám egyre inkább rá fognak jönni, hogy az óra ketyeg, és az ő idejük lassan lejár.
Hogyan jeleníti meg Magyarországot a német fősodratú média?
As negative as they portray other countries.
Ugyanolyan negatívan, mint más országokat vagy a német városokat. Nem arról van szó, hogy a németek direkt Magyarország ellenesek lennének, csak van egy ilyen negatív beállítottságuk. Van is rá egy mondásunk, minden levesben találunk hajszálat. Ez valahogy benne van a németek, különösen a német újságírók vérében. Szerencsére vannak olyan kollégák is, főleg az írott sajtóban, akik bemutatnak inspiráló példákat is, olyan helyeket, ahol a dolgok jól működnek, olyan kezdeményezéseket, amelyek mások számára is példát mutatnak. Egyre több követőre talál az a szemlélet, amelyet Ulrich Hagerup dán újságíró indított el, Konstruktív újságírás című könyvével. Egyre több újságíró ismeri fel, hogy az emberek előbb-utóbb belefáradnak, ha csak negatív híreket hallanak. Egyszerűen bezárkóznak, és már semmit sem akarnak hallani.
Nobody can stand that and then close their minds and simply no longer want to hear anything.
De ahogy ön is mondta, a német média zöme inkább baloldali, miközben Magyarországon jobboldali kormányzat van. Ez is lehet az oka a negatív képnek.
Yeah, sure. That makes it not easier, and the way how Orbán is acting.
Persze, ez nem könnyíti meg a helyzetet, és ahogy Orbán politizál és kommunikál, az alkalmat ad számukra, hogy újabb negatív sztorikat találjanak. De nem ez az igazi ok, hanem az, hogy nem kapunk elég információt az oktatási rendszerről, a családpolitikáról és sok önöknél másképp működő, de lenyűgöző dolgokról. Mert ha egy újságíró igazán érdekes, különleges történetet kap, már pedig a mi valutánk az exkluzivitás, akkor biztosan foglalkozni fog vele. Ha meg akar változtatni egy embert, újságírót vagy bárki mást, akkor érdeklődést kell mutatnia iránta. A legjobb tanács, amit adhatok, érdemes kapcsolatba lépni velük, érdeklődni irántuk, visszajelzést adni arról, amit írnak, és közben érdekes, izgalmas történeteket kínálni nekik. Ha így tesznek, meglátják majd, hogy ezek a történetek előbb-utóbb meg is jelennek a sajtóban.
Offer fascinating stories, and you will see that they get printed.
Roland Schatz német média elemzővel beszélgettünk. A magyar hangja Fülöp Tamás volt. Kedves hallgatóink, a kerengő véget ért. Zenei szerkesztő kollégám Peresztegi Attila nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Posgai Nórát hallották.